iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Az az igazság, hogy néha-néha van az ember életében, még akkor is, hogyha technológiai újságíró, és még akkor is, hogyha nagyon szereti a kütyüket, és sok veszi körül, sokat kap kölcsön, tesztre, stb. Van néhány olyan márka, ami egy kicsit közelebb kerül az ember szívéhez, és ilyen volt vastagon múlt időben a Pebble, ami a világ első igazán okos, tényleg ötletes, okos órája volt, és hát nagyon-nagyon hamar meghalt szegénykém, ugyanis felvásárolta a Fitbit aztán megölte az egészet, és aztán felvásárolta a Fitbitet a Google, úgyhogy már nyomokban sem tartalmaz a világ Pebble-t, és most úgy néz ki, hogy lehet, hogy mégis visszatér a furcsán csodálatos e-ink okos óra.
Nem kell pánikba esni, hogyha nem mond ez a márka túl sok mindenkinek is bármit arról, hogy milyen is a viselhető eszközök azon kategóriája, amit a kora 2010-es években tapasztalhatunk, és ezt már eleve furcsa volt kimondani, hogy kora 2010-es évek. A lényeg az, hogy ez még az Apple Watch előtti időszak, amikor is minden gyártó nagyon-nagyon furcsa átmenetben volt, vagy nagyon-nagyon egyszerű fitness trackereket láthattunk, vagy túlbonyított okosórákat, amik megpróbáltak picit inkább egyfajta telefonként funkcionálni a karunkon. A Pebble ehhez képest egyébként egy Kickstarter kampányban induló cég egyik olyan terméke volt, nagyon-nagyon sok okos órát adtak el az évek során, és nagyon sok modellt mutattak be az évek során. Az első modellen már rögtön megalapozták azt, hogy egy egyszerű, átlátható menőrendszerű és keveset fogyasztó, nagyon hosszú üzemidejű készüléket tudjunk a kezünkre tenni, hozzácsatlakoztatni a telefonunkhoz, és azt mondani, hogy ez az okos óra. Azért is mondtam ezt a kis bevezetőt, mert a Pebble rendszere gyakorlatilag egyedi volt az okos óra piacon, és azóta sem tudta senki megismételni azt a letisztult, átlátható és jól kezelhető menürendszert, amit ez a kis startup megcsinált ennek idején. Nem véletlenül nagyon sok rajongója a márkának. Évekig életben tartotta a szoftveres hátteret, saját kis szervert üzemeltetett, amin aztán frissítéseket adott ki. Tehát nagyon sok háttér munkával próbálták életben tartani a már kiadott hardvereket, és ezeknek a felhasználóknak is pozitívumot jelenthet, de igazából a teljes okosóra piac profitálhat abból, hogy a Google bejelentette, ugye mivel már a Fitbit megvásárlása óta övék a Pebble operációs rendszer, hogy a teljes operációs rendszert, az amögött álló minden szoftveres dokumentációt abszolút nyílt forrás kódolvá teszik, tehát mostantól bárki gyárthat magának Pebble okosórát, és egyébként az internetbüréjében nagyon-nagyon sokan gyártanak saját kis eszközöket. Szerencsére rögtön fel is figyelt erre a cég eredeti első alapítója, aki be is jelentette, hogy még nem tudni pontosan, hogyan, még nem tudni pontosan, hogy mikor, de jönni fognak a Pebble okosórák, ez pedig azt jelenti, hogy ha van egy kis szerencsénk, és ha a cégnek is egyébként ezúttal jobban megy majd a financiális kérdések rendezése, mint 10-12 évvel ezelőtt, egy új és egy nagyon izgalmas szereplőt kapunk az okosóra piacon, úgyhogy mi nagyon várjuk, hogy a Pebble nevezetű kezdeményezés valamilyen tényleges terméket mutasson, talán még idén.
Én speciál pedig annak is nagyon örülnék, hogyha azok a kisebb-nagyobb gyártók, akik eddig nem feltétlenül kóstoltak még be a hordozható eszközök világába, vagy belekóstoltak, de kiszálltak belőle, vagy nincs akkora portfóliójuk, például az Honor, vagy akár mondhatnék olyan kínai márkákat, Doji és többi, amik lehet, hogy van egy-két órájuk, de igazából sose vették ezt komolyan, tehát ők is belecsapnának ebbe, és a Pebble OS-t felhasználva piacra dobnának, akár nem e-ink alapú, hanem kijelzővel rendelkező, tehát rendes LCD vagy AMOLED kijelzővel rendelkező órákat, mert ez azt jelenteni, hogy életben marad ez az egész rendszer, életben marad a Pebble, és hát tudunk választani, akinek az e-ink személy szerint én szeretem, de akinek az e-ink valamiért nem tetszik, az akkor majd egy másik gyártótól tud venni AMOLED vagy LCD kijelzős verziót, úgyhogy mindenképpen nagy öröm ez, és várjuk, hogy mi lesz ebből, és ha már AMOLED kijelző, és ha már csúcs technológia, és ha már mobilgyártókat emlegettünk, akkor nagy csinadrattával megérkezett a Samsung Galaxy S25 sorozat, ahol aztán vastagon fogott az árcédula, ugyanis közel 400 ezer forinttól majdnem a duplájáig terjed az az összeg, amit kiadhatunk az új csúcskategóriás Samsung telefonokért, és természetesen AI hátán.
Galaxy S25 szériáról beszélünk, szóval annyira nem meglepő, hogy ezúttal is három modellel találkozhattunk az új bemutató során. A 6,2-szoros kijelző alapmodell mellett van ugyebár egy plusz verziónk, egy 6,7-szoros képátlóval rendelkező készülék, illetve 6,9 collal pedig itt van nekünk szokásos módon az Ultra, ami az egykori Note széria utódjaként marad fent, tehát ceruzával tudjuk kezelni a készüléket az újunk mellett. Azt mondjuk nem annyira reklámozta a Samsung, de mindenképpen egy ilyen furcsa generáció váltás, hogy ezúttal már nincs Bluetooth ebben a ceruzában, úgyhogy néhány funkciótól megszabadították az S Pennek nevezett tollat. Ettől függetlenül persze csúcskészülékről beszélgetünk, ami még fontos információ nyilván, hogy a Snapdragon 8 Elite processzor család az, ami ellátja hardware-es erővel ezeket a modelleket, és ezúttal úgy tűnik, hogy a koreai gyártó saját gyártású Exynos chipje nem kerül európai készülékekbe, legalábbis nem ebbe a három csúcsmodellbe. Minden más téren egyébként minimális a változtatás. Van egy pici design finomítás az előtthöz képest, mondjuk az Ultra modell kevésbé sarkos, illetve azonos akkumulátorméret mellett pedig a töltési sebesség sem változott, úgyhogy azt lehet mondani, hogy hardware-es téren ez csak egy modell frissítés, és nem tűnik igazán új készülék szériának. Minden más területen egyébként főként az AI-t vették alapul.
Igen, és nem teljesen világos, hogy az AI az megérkezik-e majd a régebbi modellekre is, hiszen számítási kapacitás tekintetében elméletileg nem lenne akadálya, hogy az S24-es modellek még ezt mondjuk megkapják, de megkockáztatom, hogy akár a régebbiek is, de az új Now felület személyre szabott teendőket és információkat jelenít meg, ugye amire a Samsung nagyon ráment, ez a karikázva, kiemelve valamit egy fotóról, szövegből, stb. Dolog, és azt az AI felismeri, és ad róla plusz információkat, ez még okosabb lesz, és természetesen az AI még jobban segíti a fotózást és a videózást az S25-ös telefonokban, de azért nem fenékig tejfel ez a dolog, ugyanis a magyar nyelvi támogatás pont az AI funkciók legtöbbjéből egész egyszerűen hiányzik, így nagyon-nagyon sok olyan funkcióról le kell mondani itt Magyarországon, amit szeretnénk használni, mondjuk ha angolul használjuk a telefont, akkor ez természetesen nem probléma, de ettől függetlenül, hogyha magyarul szeretnénk AI funkciókat a Galaxy S25-ben, akkor bizony korlátozásokba fogunk ütközni, és érdekes módon a klasszikus még egy dolog típusú kis teaserrel a Samsung még mindig nem rántotta le a leplet az S25-ös család egyik legérdekesebb tagjáról, mármint amennyit tudunk róla, legérdekesebbnek tűnik. Ez pedig az S25 Edge, és ha valakinek ez az Edge márkanév, vagy az Edge branding mond valamit, akkor tudható, hogy a nagyon csinos, kicsit lekerekített szélű, mondjuk azt, hogy még csinosabb, még dizájnosabb, tehát kevésbé a hardware-es és fotós extremitásokra kiegyezett készülékről van szó. Elképesztően vékonynak ígéri a Samsung, tehát picit több, mint 6 mm lesz az egész készülék, de még mindig nem sokat tudunk róla. A többi S25 az érkezik februárban, az Edge-ről még nem tudjuk, hogy mikor érkezik meg Magyarországra, és ha már AI, és ha már nem elérhető funkciók, és picit keserű szájíz, akkor valószínűleg az Nvidia-nak most, hát félre van szólva, nagyon-nagyon nagy adag kinint adagolt be a világ, ugyanis 10-12%-ot estek a részvények, annak a kínai startupnak köszönhetően, akik azt állítják, hogy a fejlesztési összegek töredékéből és valami egészen vicces hardware pakkon csináltak, a ChatGPT és a hasonló riválisokhoz mérhető tudású, méghozzá fizetős verziók tudásához mérhető tudású AI algoritmust, és hát ez nem tett jót az egész iparnak, sem szoftveresen, sem hardveresen, de hát az Nvidia majdnem 600 milliárd dollárt bukott a hír hallatán.
A DeepSeek nevezetű kínai mesterséges intelligencia szolgáltatás nemes egyszerűséggel a héten rárukta az ajtót, mind a tőzsdepiacra, mind pedig úgy egyáltalán a techvállalatokra, mert hogy tényleg azt állították a fejlesztők, hogy ők még egy AI chip embargó előtti hardware csomagból, tehát 2022 előtti Nvidia chipekből összeraktak egy olyan rendszert, aminek fejlesztési költsége betanítástól kezdve mindennel együttesen nem került többe, mint 6 millió dollár, És ezt azért fontos kiemelni, mert egyrészt fel az összegkülönbségek, amiről beszélgetünk, horribilisak, hiszen minden nagyvállalat, aki az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztésben picit is érintett volt, már milliárd dolláros költségvetésnél jár, ha arra van szó, hogy hogyan használjanak fel adatokat, hogyan szerezzenek adatokat, hogyan fejleszték az tanító algoritmust ahhoz, hogy utána csak egyáltalán megkapják a mesterséges intelligenciát, nem beszélve arról nyilván, hogy még mekkora költségek jár ezek üzemeltetése és megfelelő hardveres háttereinek biztosítása. Azért is kiemelten fontos a DeepSeek esete, mert egyrésztről nagyon meglepő, hogy hirtelenében egyébként az összes App Store legnépszerűbb alkalmazásává vált. A DeepSeeknek egy ponton már azt kellett bejelentenie, hogy hát itt már nem lehet nem kínai áruházból letöltött alkalmazáson keresztül beregisztrálni. Egy időre lezárták a regisztrációt, de aki még ki tudta próbálni magának, az azt mondta, úgy nyilatkozott, hogy bizony-bizony ez a mesterséges intelligencia félelmetesen jó és pontos, és ahhoz képest, hogy milyen összegeket kell kifizetni felhasználóként, akár magán, akár céges szinten, ahhoz, hogy ezeket utást megkapjuk, ahhoz képest itt van egy majdhogynem garázsban összerakott egyszerű modell, ami azt bizonyítja legalábbis néhány szakértő és a kínaiak szerint, hogy nem kell brutálisan erős hardware, és nem kell izomból megoldani a mesterséges intelligencia problémáit, ami ugyebár annak a cégnek, ami a világ legnagyobb hardware gyártójában ütte ki magát, pontosan a mesterséges intelligencia igények ellátásából, hát igen, egészen konkrétan egy nap alatt 593 milliárd dolláros veszteséget okozott, úgyhogy egészen szép képet ad ez arról is, hogy az Nvidia most mekkora.
Ráadásul mindez nem sokkal azután történt, hogy egyrészt bemutatta az Nvidia a 3000 dolláros komolyabb AI számítógépét, majd nem sokkal rá egy 200 dolláros miniatűr modellt, nyilván sokkal limitáltabb tudással, de mégiscsak egy dedikáltan AI algoritmusok és AI szoftverek fejlesztésére kitalált és létrehozott eredeti Nvidia kis mini számítógépet, ami nyilvánvalóan nagyon jót tett a tőzsdei részvényeknek, és mindenki nagyon örült, egészen addig, míg a DeepSeek be nem jelentette, hogy igazából gyakorlatilag kis túlzással bármin elfut, olyannyira bármin elfut az ő szoftverük, hogy kipróbálták egy Raspberry Pi 5-ön, ami ugye egy mini számítógép, azon is képesek voltak óriási limitációkkal és egész egyszerűen szinte használhatatlanul a komolyabb modelleket futtatni, de egyszerűen elindult, és mégiscsak működött valamilyen szinten. Na most ehhez képest azért bármilyen más AI fejlesztéshez dollár ezreket kell költeni ahhoz, hogy tényleg minőségi munkát tudjanak végezni, de ha nincs jó napja az Nvidia-nak, akkor nem igazán vannak jó napjai vagy hetei az utóbbi időben az X-nek, köszönhetően Elon Musknak.
Egyre többen is többen hagyják ott ugyanis a platformot. Ez sem teljesen új hír, tehát nyilván hallottuk már eddig is, hogy nagy cégek először csak hirdetéseket függesztettek fel, és előbb-utóbb pedig elkezdték szépen a kommunikációt is csökkenteni az egykor Twitter néven futó platformon. Annak legfőképpen a hír ellenőrzési, illetve moderációs új szabályzata miatt a legtöbb cég, legtöbb szervezet és a legtöbb ismert személyiség arra panaszkodott, hogy most már a közösségi visszajelzéseken alapuló moderáció egyszerűen nem működik, és nem biztosít elég védelmet az álhírekkel szemben, és éppen ezt mondta meg nemrégiben például az Európai Gyógyszerügynökség is, akik úgy döntöttek, hogy teljes egészében kivonulnak a platformról, legalábbis megtartják a profilt, nem zárják be, viszont nem kommunikálnak már semmit. Ehelyett az egykori Twitter fejlesztők által alapított Blue Sky-ra költöznek át, ami viszont bár egyre nagyobb a népszerűsége, még mindig csak egy töredékét képviseli a közösségi média platformoknak. És őszintén megmondom, egyébként én azt látom, hogy hasonlóra majd a Meta is számíthat, ha valóban elkezdik ezt a fajta moderációs átváltozást, mint ami az X-en is történt. Ugyebár már Zuckerberg be is jelentette azt, hogy ők is közösségi visszajelzéseken alapuló moderációra váltanak át, és egyre nagyobb szólásszabadságot engednek meg, viszont ezek a moderációk, ugye nemrégiben beszéltünk is erről, nem vonatkoznak majd a hirdetett posztokra, tehát aki hirdet, az igazából azt mond ezeken a platformokon, amit akar, és ez okozott egyébként nagyon sok hivatalnál, nagyon sok hivatalos személynél, illetve cégnél olyasfajta reakciót, mint amiért most ugye a gyógyszerügynökség is meglépett.
És bár valószínűleg nem ez fogja megrengetni sem a Meta platformokat, sem pedig az X-et, de innentől mi is úgy gondoljuk így az iFaterrel, hogy kicsit kiszállnánk ebből a kötelező körből, és mi is megtartjuk a fiókjainkat mind a Facebookon, mind pedig az Instagramon. Az X-en található profilunk amúgy sem volt aktív, és ezeken a platformokon nem fogunk addig posztolni, amíg ezek az irányelvek érvényben vannak, esetleg amint visszatér a Meta, az X és az összes többi ilyen social media platform valami normális, kicsit jobban az emberi gyomrot kevésbé bántó moderációra és viselkedésre, lehet, hogy visszamegyünk. Még egyszer mondom, nyilvánvalóan nem fog a kardjába dőlni sem Elon Musk, sem pedig Mark Zuckerberg a hír hallatán. A TikTokon maradunk, mert ők legalább annyira tiszták, hogy már az elejétől fogva tudjuk, hogy a kínai államnak küldik az adatokat, és amúgy pedig, ha valakit érdekel, a Blue Sky nevű platformon mi is indítottunk egy új profilt, úgyhogy a TikTokon és a Blue Skyon, illetve a YouTube-on a továbbiakban is leszünk, tehát a rövid videókkal ott lehet találkozni, illetve az ifater.net oldalt sem szüntetjük meg. Ez egy kis szolgálati közlemény volt így a végére.